bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Komoly energetikai átrendeződés zajlik Közép-Európában, erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett videójában. A tárcavezető szerint Ukrajna cserben hagyta a térséget azzal, hogy lezárta azt a földgázvezetéket, amely Oroszországból közvetlenül szállította a földgázt Közép-Európába. A miniszter szerint a kialakult helyzetben Szerbia vette át az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tranzitállomás szerepét. Jelenleg naponta több mint 20 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül, biztosítva ezzel az ország és a régió földgázellátását. Szijjártó Péter bejelentette, hogy egy új, két országot összekötő kőolajvezeték épül, amely még szorosabbá fűzi a magyar-szerb energetikai együttműködést. A tervek szerint a beruházás 2027-re készül el, melynek során 180-190 kilométernyi vezetéket építenek ki Magyarország területén. Biztossá vált, hogy Magyarország következő jelentős repülőtere Békéscsabán épül meg. Április közepén Lázár János építési és közlekedési miniszter Sarkadon egy helyi fórumon jelentette be, hogy megkezdődnek a békéscsabai repülőtér fejlesztési munkálatai, amelyről már megállapodás született Szarvas Péter polgármesterrel. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem kereskedelmi célú repülőtér épül, így nem a Wizz Air vagy hasonló légitársaságok gépei fognak leszállni, hanem egy kisebb, elsősorban gazdasági funkciókat ellátó légibázis jön létre. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője törvénymódosítási javaslatban kezdeményezi, hogy legyen nyitva a hagyományos pénztár is a boltokban az önkiszolgáló pénztárak mellett. A törvényjavaslat szerint a 400 négyzetméter feletti alapterülettel rendelkező kereskedelmi egységeknek legalább egy ember által működtetett pénztárat kelljen biztosítani a vásárlók részére. Simicskó István Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, az elmúlt időszakban több nyugdíjas szervezet felkereste azzal a problémával, hogy tapasztalataik szerint a kereskedelmi egységekben nagyon sok helyen már csak automata pénztárgépeknek lehet fizetni. Fontosnak nevezte, hogy ezen változtassanak, mondván, az idősebb polgártársainkra tekintettel kell lennünk. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre hallatlan veszélyt jelent a kábítószer és a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószer ellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószerkereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben mindig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, viszont a keleti ország részben derült maradhat az ég. A Dunántúl északnyugati felén fordulhat elő kisebb eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a Dunántúlon 7 és 12, még a Dunától keletre 2 és 7 fok között alakul.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont énekkar, a Szavária barokkzenekar, a Muzika Aulika együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkúr CEO jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. május 26-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Vas Alberttől származik és így hangzik, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a fájdalmat, hanem azt, hogy nem cipeljük tovább, letesszük, és nem azért, mert a másik megérdemli, hanem mert mi megérdemeljük a békét. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Dzsida Jenő Arany és kék szavakkal című versét Léti Árpád mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Néri Szent Fülöp életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
So tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest bands. I am telling my white lies to keep around the coolest guys. Can you get
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezi dr. Cejzel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak. Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ről. Cejzel Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. És hogy megkérdezzem és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ről, az egyik legkevésbé ismertem, egyáltalán ritkának nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés? Lehet összefüggésbe hozni?
Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezentúl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal lévő gyerekek, gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más SNS gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakemberkörökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgálóhelyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelent, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomban minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezte dr. Czeisel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Budapest felé Magyaródt térségében továbbra is tart a burkolat felújítás, a 22-es és 13-as kilométerek között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell számítani. A főváros felé 60 közelében is aszfaltoznak, az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében a 78-as és 86-os kilométerek között is aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A főváros felé tartók az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Aszfaltozás miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat a Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között. A 117-es és a 127-es kilométer között átterelik a járműveket a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Mezőcsát közelében a 155-ös és 160-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a járműveket az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába csak a külső sáv járható. Az M30-as autópályán felújítják a 11-es kilométernél található Helyőkeresztúr pihenőhelyet, ezért azt a határ felé vezető oldalon lezárták. Kis-Tokaj térségében aszfaltoznak, az M3-as autópálya irányába a 20-as és a 22-es kilométer között a külső sávot lezárták, így a 21-es kilométernél lévő Kis-Tokaj csomópontban a le- és felhajtóág nem használható. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél közműjavítási munkákat végeznek, mindkét oldalon sávlezárás mellett dolgoznak. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 25-ös főúton Borsod-Nerdast közelében az 51-es és 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hűvös reggel után tavaszias meleg jön. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, gomoly felhős idő várható, általában mérsékelt északnyugati-nyugati széllel. Csapadék nem valószínű, reggel 7 fok, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hazánk nagy részén több órára kisüt a nap, a gomolyokból elszórtan többségében a középső és a keleti részeken fordulhat elő zápor, az északi északnyugati szél élénk, néhol erős lehet, kora reggel 6-13, délután 20-25 fokra számíthatunk. Szerdán marad a napos, szeles idő kevés záporral, ekkor már 22-26 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön érkezhet a következő front, esővel, záporokkal, zivatarokkal, a keleti tájakon akár hevesebb zivatarokkal, az északnyugati szél több felé lesz erős, a Dunántúlon helyenként viharos, a maximumok 17-24 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan felhős záporos, zivataros keleti tájakon mérhetjük. Pénteken már csak elvétve fordulhat elő zápor, még élénk, a középső tájakon erős lesz a légmozgás, délután 19-24 fokot mérhetünk. Orvos meteorológia, frontmentesen indul a hét, a reggel még hűvös, a nagynapi hőingás megterheli az érzékenyebbek szervezetét, náluk szédülés, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A szeles tájakon fokozódhatnak a fejfájásos tünetek, ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel, a sok napsütés viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között többfelé erős fokozatot ér el, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma sok napsütésre számíthatnak a közlekedők, ezért érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Elszórtan záporoktól, zivataroktól, főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén válhatnak vizessé, csúszóssá az utak. Élénk zivatar környezetében erős széllök és csökkentheti a járművek menet stabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, átmenetileg mérséklődő terhelés. A lehűlés és csapadék hatására átmenetileg mérséklődött a pollen terhelés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul. A fenyőfélék, az eperfafélék, a kőris és a tölgy virágporának koncentrációja az alacsony közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gomb expóra száma jellemzően alacsony, esetenként közepes szint ér el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vén terem zugában álmodó, középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Dzsida Jenő arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves Cél lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Legyünk az Úr szent templomai. 14. Leó pápa Regina Cőli imája. A Szent Atya köszöntései a Regina Cőli imádság után. Leó pápa a lateráni székfoglalásakor. A római egyház tud nagyban is gondolkodni. Legyünk az Úr szent templomai. 14. Leó pápa Regina Cőli imája. Húsvét 6. vasárnapján délben 14. Leó pápa most először az apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő hívők seregét, akik ez alkalommal is hatalmas lelkesedéssel fejezték ki Péter utóda iránti szeretetüket. A Szent Atya ezért köszönetét fejezte ki, és arra kérte őket, hogy imáikkal és közelségükkel támogassák szolgálatát. Tanításában arra buzdított, hogy fogadjuk be a Szentlélek ajándékát, amelyet Jézus a vasárnapi evangéliumi szakaszban megígér az apostoloknak. Ne saját erőnkre számítsunk, hanem az Úr irgalmára, aki törékenységünk ellenére bennünk lakozik, fejtette ki a Szent Atya arra bátorítva, hogy legyünk Isten szeretetének eszköze a világ számára. 14. Leó pápa Regina Cőli elimádkozása előtt szép vasárnapot kívánt a híveknek,
Buona Domenica!
Majd a következő szavakkal vezette be beszédét.
Sono ancora all'inizio del mio ministero in mezzo a voi.
Néhány nappal ezelőtt kezdtem meg szolgálatomat köztetek, és mindenek előtt szeretném megköszönni nektek az irántam tanúsított szeretetöteket, miközben arra kérlek titeket, hogy támogassatok imáitokkal és közelségetekkel. A pápa kifejtette, hogy néha úgy érezzük, nem tudunk eléggé megfelelni annak, amire az Úr meghív bennünket az élet és a hit útján. A vasárnapi evangéliumi szakasz tanítása azonban arra buzdít, hogy ne a saját erőnkre tekintsünk, hanem az Úr irgalmára, aki kiválasztott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezet minket, és mindent megtanít nekünk. Utalással János evangéliumi szakaszának tanítására a Szent Atya emlékeztetett rá, hogy a Mester halálának előestéjén az apostolok zaklatottak voltak és aggódtak. Feltették maguknak a kérdést, hogy miként tudják majd folytatni Isten országát, és hogyan lesznek képesek tanúskodni róla. Jézus ekkor ezzel a csodálatos ígérettel jelenti be számukra a Szentlélek ajándékát. Aki szeret engem, megtartja a tanításomat.
Uno mi ama, osserverà la mia parola.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Jézus ígérete által megszabadítja a tanítványokat minden szorongástól és aggodalomtól, és azt mondhatja nekik, ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon, idézte Jézus szavai 14. Leó pápa. Ha megmaradunk szeretetében, valójában ő maga költözik belénk, életünk Isten templomává válik. Ez a szeretet megvilágosít bennünket, teret készít magának gondolkodásmódunkban és döntéseinkben, egészen odáig, hogy mások felé is kiterjed és besugározza létünk minden helyzetét. Istennek ez a bennünk való lakozása jelenti a Szentlélek ajándékát, aki kézen fog bennünket, és képesítesz arra, hogy minden nap életünkben is megtapasztaljuk Isten jelenlétét és közelségét,
questo dimorare di Dio in noi,
Isten lakhelyévé téve bennünket, hangsúlyozta a Szent Atya. Beszédében nagyon szépnek nevezte, hogy meghívásunkra, a ránk bízott valóságokra és személyekre, a vállalt kötelezettségekre, az egyházban végzett szolgálatunkra tekintve mindannyian bizalommal mondhatjuk, bár törékeny vagyok, az Úr nem szégyelli emberségemet, sőt, ellenkezőleg eljön, hogy bennem lakjon. Elkísér engem lelkével, megvilágosít, és szeretetének eszközévé tesz mások, a társadalom, a világ számára. A pápa arra bátorított, hogy erre az ígéretre alapozva járjunk a hit örömében, hogy az Úr szent templomai legyünk. Kötelezzük el magunkat arra, hogy szeretetét mindenhova elvigyük, emlékezve arra, hogy minden nővérünk és fivérünk Isten lakhelye, és hogy jelenléte különösen a kicsinyekben, a szegényekben és a szenvedőkben nyilatkozik meg, arra kérve bennünket, hogy legyünk figyelmes és együttérző keresztények. A Regina Czőri elimádkozás előtt mondott beszédét 14. Leó pápa a következő buzdítással zárta: mindannyian bízzuk magunkat Szűz Mária közbenjárására. A lélek műve révén Mária Istennek szentelt lakóhely lett.
Dimora consacrata a Dio.
Vele együtt mi is megtapasztalhatjuk az Úr befogadásának örömét, szeretetének jelei és eszközei lehetünk. 14. Leó pápa köszöntései a Regina Czőri elimádkozása után. Vasárnap délben a Mária himnusz követően a Szent Atya többek között megemlékezett a kínai egyházért végzett imanapról, arra bátorítva, hogy a megpróbáltatások közepete is mozdítsuk elő a békét. Imáival átölelte a háborútól szenvedő összes népet, hangsúlyozva a párbeszéd és a béke őszinte keresésének fontosságát. 14. Leó pápa vasárnap délben, miután elénekelte a Regina Czőri imádságot és áldását adta, utalt rá, hogy szombaton a lengyelországi Poznányban boldoga avatták Stanislav Kostka-Strajk egyházmegyés papot, akit 1938-ban gyilkoltak meg hit iránti gyűlöletből. A szegények és a munkások érdekében végzett munkája zavarta a kommunista ideológiai követőit. Az új boldog példánya különösen a papokat önözze arra, hogy nagy lelki odaadással szolgálják az evangéliumot és testvéreiket, buzdított rá a Szent Atya. 14. Leó pápa ezután arra emlékeztetett, hogy május 24-én szombaton Szűz Mária a keresztények segítsége liturgikus emléknapján tartották a kínai egyházét rendezett imanapot, amelyet 16. Benedek pápa hirdetett meg. A kínai templomokban és kegyhelyeken, valamint az egész világon imádkoztak Istenhez a kínai katolikusok iránti gondoskodási szeretet, valamint az egyetemes egyházzal való közösségük jeleként. A Szent Atya így fohászkodott: Szűz Mária közbenjárása eszközölje ki számukra és számunkra azt a kegyelmet, hogy az evangélium erős és örömteli tanúi legyünk, még a megpróbáltatások közepete is, hogy mindig előmozdítsuk a békét és a harmóniát. A pápa hozzátette, hogy ezekkel az érzésekkel imánk átöleli a háborútól szenvedő összes népet. Bátorságot és kitartást kérünk mindazok számára, akik elkötelezték magukat a párbeszédben és a béke őszinte keresésében. A Szent Atya ezután megemlékezett arról, hogy Ferenc pápa 10 évvel ezelőtt írta alá
Papa Francesco firmava
a Laudato Si kezdetű enciklikáját, amelyet a közös otthonunk gondozásának szentelt. Az enciklika rendkívül nagy számban terjedt el, számtalan kezdeményezést ihletett, és mindenkit arra tanított, hogy hallgassa meg a föld és a szegények kettős kiáltását. 14. Leó pápa üdvözölte és bátorította Laudato Si mozgalmat és mindazokat, akik tovább folytatják ezt az elkötelezettséget. A pápa végül üdvözölte az Olaszországból és a világ számos részéről érkezett híveket, külön megemlítve a valenciai és a lengyelországi zarándokokat, majd áldását adta mindazokra, akik részt vesznek a lengyelországi Piekári Szlaskie Mária kegyhely nagy zarándoklatán. Leó pápa homíliája a lateráni szék foglalásakor. A római egyház tud nagyban gondolkodni. A Szentatya május 25-én vasárnap délután 5 órakor szentmisét mutatott be római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában, amelynek keretében kerül sor püspöki szék foglalására. A szentmise kezdetén Baldassare Reina a római bíboros helynöke köszöntése után leült Leó pápa püspöki székébe, és ezzel a gesztussal mintegy birtokba vette azt. Homíliájában ezt ígérte egyházmegyéjének: én is kifejezem nektek minden szeretetemet azzal a kívánsággal, hogy közös utunkon megusszak veletek minden örömet és bánatot, minden fáradtságot és reményt. Én is felajánlom nektek azt a keveset, amin van, és ami vagyok. Leó pápa homíliája kezdetén szeretettel köszöntött a jelenlévő bíborosokat, püspököket, papokat és mindenkit, aki különböző minőségben együttműködik a római egyház közösségeinek lelkipásztori ellátásában.
Erede di una grande storia.
Római egyháza nagy történelem örököse, amely Péter Pál és számtalan védtanú tanúság tételében gyökerezik, és egyedülálló küldetéssel rendelkezik, melyet jól kifejez a székesegyház homlokzatának felirata, Mater Omnium Ecclesiarum, minden templom anyja. Ferenc pápa gyakran beszélt az egyház anyai jellegéről és tulajdonságairól, mint a gyengétség, áldozatkészség és a meghallgatásra való készség, amely már előre is tud gondoskodni. Leó pápa reméli, hogy ezek a tulajdonságok gyarapodnak mindenütt az Isten népében, még a római egyházmegyében is. A pápa szentmise olvasmánya kapcsán megemlítette, hogy az első keresztény közösségeknek nagy kihívás jelentett a pogányok felé nyitás, amely nagy türelmet és kölcsönös meghallgatás igényelt, de testvéri párbeszéd és vita révén közösen döntöttek, majd Pál és Barnabás felmentek Jeruzsálembe. Tehát nem egyedül döntöttek. Az anyaegyházzal keresték a közösséget, és alázattal mentek oda, ahol meghallgatták őket, és a párbeszéd révén helyes döntésre jutottak. A pogányságból megtértekre nem róttak túlzott terheket, csak a legszükségesebbeket kérték tőlük. Így, ami problémának tűnhetett volna, mindenki számára lehetőségé vált, hogy növekedjen és gyarapodjon. A bibliai szöveg azonban többet mond, ahogy a jeruzsálemi testvérek levélben jelzik az antiókiai testvéreknek. A Szentlélek és mi magunk is azt tartottuk helyesnek.
E parso bene allo Spirito Santo e a noi.
Hangsúlyozzák, hogy az egész ügyben a legfontosabb Isten szavának a meghallgatása volt. A közösség mindenek előtt térden állva, az imádságban és a megtérés iránti folyamatos elkötelezettségben épül fel. Valóban, csak ilyen feszültségben hallatja meg mindenki magában a lélek hangját, amely így kiált: Abba, Atyánk. Az evangélium tovább folytatja és megismétli ezt az üzenetet, és Jézus szavával jelzi, hogy az élet döntéseiben nem vagyunk egyedül. A lélek támogat bennünket, és megmutatja az utat, amelyet követnünk kell. Tanít és emlékeztet mindarra, amit Jézus mondott. A lélek elsősorban az Úr szavait tanítja nekünk, mélyen belénk vésve azokat, a bibliai kép alapján, amely szerint a törvényt már nem kőtáblákra, hanem a szívünkbe írják. Valóban annál inkább képesek vagyunk hirdetni az evangéliumot, minél inkább hagyjuk, hogy eltöltsön és átalakítson minket, hogy a lélek ereje belülről megtisztítson, hogy szavaink egyszerűvé, vágyaink őszintévé és tisztává, tetteink pedig nagylelkűvé váljanak. Leó pápa aláhúzta, hogy a másik kulcs ige az emlékezni, vagyis visszatérni, hogy a szív figyelmét arra irányítsuk, amit megéltünk és megtanultunk, hogy mélyebben behatoljunk a jelentésébe, és megízleljük annak szépségét. Leó pápa arra az igényes útra gondolt, amelyet a római egyházmegye az elmúlt években követett, és amely a meghallgatás különböző szintjein tagolódott, hogy befogadja a környező világ kívásait, és a közösségeken belül megértse a szükségleteket, és előmozdítsa az evangelizáció és a szeretett bölcs és prófétai kezdeményezéseit. Ez egy nehéz út, amely még mindig folyamatban van, és méltó ennek az egyháznak a történetéhez, amely oly sokszor megmutatta, hogy tudja, hogyan kell nagyban gondolkodni, fenntartás nélkül bátran tervezni, és ha kell, tud az új kihívásokkal szemben kockáztatni is, hangsúlyozta homiliájában Leó pápa. Ennek jele az a nagyszerű munka, amellyel az egész egyházmegye éppen ezekben a napokban minden megtesz a jubileumért, a zarándok fogadásában és gondozásában, valamint számtalan más kezdeményezésben is. A sok-sok erőfeszítésnek köszönhetően a város úgy jelenik meg azok számára, akik idejönnek, néha akár messziről is, mint egy nagy, nyitott és befogadó otthon, és mindenek előtt, mint a hit tűzhelye. Leó pápa kész belépni ebbe a hatalmas építkezési területbe, hogy amennyire csak tud, mindenkit meghallgasson, hogy együtt tanuljon, értelmezzen és döntsön, a keresztény veletek és püspök értetek Szent Ágostoni gondolat jegyében. Ezért kéri, hogy segítsen neki az imádság és a szeretet közös erőfeszítéseiben, emlékezve Nagy Szent Leó pápa szavaira. Krisztus műve mindaz a jó, amit szolgálatunk teljesítése során véghez viszünk, és nem a miénk, hiszen nélküle semmit sem tehetünk. Befejezésül a mosolygó pápa első János Pál pápa beköszönő szavait idézte, aki pedig 10. Szent Pius pápa egykori velencei pátriárkai székfoglalására utalt, amikor belépett a velencei Szent Márk székesegyházba. Ó, velenceiek, mi is lenne velem, ha nem szeretnélek benneteket? Első János Pál pápa 1978. szeptember 23-án a lateráni székfoglalásakor mondta: biztosíthatom, hogy szeretlek benneteket, hogy a szolgálatotokba kívánok lépni, és minden szegényes erőmet, azt a keveset, amin van és ami vagyok, a rendelkezésetekre bocsátom. Leó pápa most így szólt a maga részéről: én is kifejezem nektek minden szeretetemet, azzal a kívánsággal, hogy közös utunkon megosszam veletek minden örömöt és bánatot, minden fáradtságot és reményt. Én is felajánlom nektek azt a keveset, amin van és ami vagyok. És Szent Péter és Szent Pál és oly sok más testvér közbenjárására bízom, akiknek szentsége megvilágította ennek az egyháznak a történetét és ennek a városnak az utcáit. Szűz Mária kíséren és segítsen minket, és járjon közben értünk, zárta a lateráni székfoglalásakor mondott beszédét 14. Leó pápa. Leó pápa Twitter üzenetei május 25-én vasárnap. Néhány nappal ezelőtt kezdtem meg közöttetek a szolgálatomat, és mindenek előtt szeretném megköszönni azt a szeretetet, amelyet irántam tanúsítotok, miközben arra kérlek benneteket, hogy támogassatok imáitokkal és közelségetekkel. Meghívásunkra tekintve mindannyian bizalommal mondhatjuk, bár törékeny vagyok, az Úr nem szégyelli emberségemet, sőt, azért jön, hogy bennem lakjon. Lelkivel elkísér, megvilágosít, és mások iránti szeretetének eszközévé tesz. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Amikor az utolsó vacsorán Jézus megígéri apostolainak, hogy elküldi számukra a Szent Lelket, akkor az igazság lelkének nevezi a harmadik isteni személyt. Olyan összefoglaló jellegű kijelentés ez a Szentlélekről, amely több mindent foglal magába. Egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek mindig az igazság oldalán áll a hazugsággal szemben. Isten tehát az igazságot képviseli, míg a gonosz a hazugság képviselője, a hazugság atya. Krisztus szavainak igazságát a mennyei atya igazolja a csodák által, s kettejüktől származik a Szentlélek, az igazság lelke. A Szentlélek azért jön el a világba, hogy az embereket az igazság oldalára állítsa, azaz segítsen minket abban, hogy Isten mellett döntsünk. Másrészt a Krisztusban hívő embereket az igazság lelke tanítja meg a helyes imádkozásra és az Isten felé irányuló helyes tiszteletre, az imádásra. Jézus egy alkalommal kijelentette, az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát. Harmadrészt pedig a Szentlélek megerősíti a hívőket az igazság melletti hűségben és a tanúságtételben. A krisztusi igazságról akkor tudunk hitelesen tanúskodni, ha meggyőződéssel valljuk és éljük annak igazságát. Segítsen minket az igazság lelke abban, hogy Krisztusban felismerjük a követendő igazságot, akit az igaz Atya küldött hozzánk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 102-es, 553-as és a Szent vagy Uram 105-ös éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 102-es énekel két részletben, majd az 553-as, illetve a Szent vagy Uram 105-ös éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.